Kegyelem nektek is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteleti együttlétünket, Isten dicsérve, az új énekeskönyvünk 68. énekét énekelve. Jó dolog az Urat áldani, dicsérni. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki itt van az Isten tiszteletünkön valóságosan, és azokat is, akik még online látnak bennünket. Folytassuk az Isten tiszteletünket, énekeljük a következő énekünket. Szólj hozzánk, Urunk, ez valószínűleg nincs is benne az új énekeskönyvünkben. Szent Háromság Isten legyen velünk, és téged hívunk, várunk Isten tiszteletünk további megáldásához is. Amen. Hallgassuk meg most Isten bennünket megszólító szavát. Az Ószövetségből Mikeás könyvének a 6. fejezetéből olvasunk pár verset a 6-ossal kezdődően, aztán pedig majd a 7. fejezetnek a végét. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, mi a jó, hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását, most válaszoljunk imádságban. Kicsoda olyan Isten, mint te. Úrunk, tényleg csodálattal nézünk rád ezen a mai reggelen. Köszönjük neked azt, ahogyan a te szereteted sugárzik felénk mindenből, hogyha nyitott szemmel járunk, kelünk a teremtett világban, vagy nézzük a történelmet, vagy szemléljük a saját életünknek a történetét, azt látjuk, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a te jóságod az ma is életre keltett bennünket, hogy ma is békességre ébredtünk, és hogy nem csak testi értelemben éljük ezt a békességet, hogy most itt ránk nem lőnek, hanem te azt a fajta békességet adod, amit a világ nem is tud adni, hogy ott belül is békességet akarsz adni nekünk. Nagyon köszönjük, hogy a mögöttünk levő 7 viharai után megérkezhetünk hozzád. És látod azt, hogy mennyi minden tépázza a mi békességünket, hogy milyen sokszor van bűntudatunk, amiatt, amit nem jól tettünk, nem jól mondtunk, nem téged kerestünk, önző módon éltük az életünket, és látod, hogy milyen gyakran van békétlenségünk azért, mert mások élték önzőn az életüket körülöttünk, és minket bántottak, sebeztek. Köszönjük, Urunk, hogy ezekkel a terhekkel is jöhetünk hozzád, és szeretnénk most mindazt a terhet, amit cipelünk, eléd tenni, szeretnénk megállni előtted, szeretnénk nyitott szemmel fölemelni a tekintetünket rád. Hálát adunk a keresztért, hogy ennek érdeméért jöhetünk, és mint atyára nézhetünk föl rád. És most ezért imádkozunk, ez a szívünknek a vágya, hogy belőled hadd töltekezzünk, hadd csodáljuk a te szépségedet, szentségedet, kegyelmedet, szeretetedet. Hadd lássunk olyannak, amilyen te vagy valójában. Hadd adjunk neked szabad kezet arra is, hogy a rólad kialakult fals elképzeléseinket te igazítsad a valósághoz. Hadd lássunk olyannak téged, amilyen te igazán vagy. És aztán hadd lássunk magunkat is, mint akik pedig a te megváltott gyermekeid vagyunk, akik atyának nevezhetnek téged, akik bűntudattól mentesen téged kereshetnek, dicsőíthetnek. Építsed a mi hitünket, mutassa az életünk azon pontjaira, ahol te szeretnél változást. Várjuk azt, hogy a te szent lelkeddel legyél itt, és add önmagadat nekünk. Amen. Folytassuk most az Isten tiszteletet. A református énekeskönyv 197. dicséretét énekelve, hálaadásunkban rólad emlékezünk.
Hallgassuk meg Isten igéjét fennállva. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből olvasom 12. fejezetnek az első két versét, és ennek alapján szeretném a jó hírt megosztani veletek. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Isten szent lelke áldja meg az ige hallgatását, hirdetését, befogadását. Foglaljuk el helyünket. Olyan szép, amikor az apostol kér tőlünk valamit, nagyon nagy tekintéllyel, apostoli tekintéllyel. Mi ezt a mai világban, a 21. században, amikor a tekintélyeket nem szeretjük, nem is tudjuk talán elgondolni, hogy akkor az abban a világban milyen óriási volt egy apostoli tekintély, és ez az apostol kér szelíden. Benne van ugyan, hogy ő nem egy pipogya alak, de kér, valamire kér minket, és olyan szépen ez magában hordozza az Isten szeretetét is. Isten is tulajdonképpen kér minden egyes találkozáskor, mindig kér tőlünk valamit, igazítani akar, életet akar adni nekünk. A mai Isten tiszteletünkön, ja, ahogy a címe is az újfordítási Bibliában, és úgy olvassuk, én is ezt a címet adtam az igehirdetésnek, okos Isten tisztelet. Nem tudom, hogy más is járt-e úgy, ahogyan én egy kicsit csodálkoztam rajta, mert egy Isten tiszteletről sokféle jelzőt elképzelünk, de ezt ritkán szoktuk használni. Ugye eljövünk vasárnap Isten tiszteletre, és hát így magunkban sokszor osztályozzuk, vagy véleményt formálunk róla. Az osztályozás nem biztos, hogy helyes, véleményt azért az nagyon helyes, hogy mondjunk csak és gondoljunk véleményt, de persze minden szeretettel. De hát ritkán szoktunk úgy lelkendezni itt a templom előtt, hogy hú, de okos Isten tisztelet volt. És hát, ha még ugye a bibliai szöveg milyen furcsa szót használ, hát az mi logikus kifejezésünk, hogy legyen okos, logikus, Isten tiszteletként szánjátok oda életeteket az Úrnak. Nem furcsa, hogy logikus Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat. Mi az az Isten tisztelet? Az Isten tisztelet tulajdonképpen leegyszerűsítjük, találkozás Istennel. Találkozunk itt is, szól az Isten igéje, mi meghallgatjuk, befogadjuk, mi imádkozunk énekelve, csöndben, az ige hirdető is imádkozik, az hozzá tudunk kapcsolódni, minden a találkozásról szól. Mitől logikus és észszerű egy ilyen találkozás? Hogy minden a funkciójának megfelelően történik. Attól okos egy Isten tisztelet, attól észszerű, és szabad így mondani, logikus, hogyha tényleg találkoztam az élő Istennel. Nem csak egy hagyománnyal, nem csak valami kerettel, rendszerrel. Én nem beszélek a rendszerek ellen, jól értsük meg. Nagyon hasznos dolog, ha mindennek van egy földi emberi kerete. Ha tehát én tényleg találkozom az élő Úrral, megszólít, én azt befogadom, megértem, meg akarom érteni, akarom, hogy egyek legyünk, mert a találkozás nem csak egy liturgia, nem csak van misztikus köt, hanem az eleven élet. Találkoztam vele, akkor ő és én egyek leszünk. Ha a vége az Isten tiszteletnek, áldás után hazamegyünk, egy kis udvari beszélgetés után, mintha folytatódna együtt, megyünk, és Isten tiszteletté válik a vasárnap ebéd, a hétfő reggeli munkakezdés, az autóvezetés, az iskolában diákként vagy tanárként való üldögélés, az határok szinte megszűnnek. És észszerű, okos Isten tisztelet az, amikor Én úgy értem meg az igéből, és úgy sejtem a szívem mélyén, hogy az Úr is örül annak, hogyha egy-egy lélek, hát persze, hogy örül. Hát a szeretetből elküldte egy szülött fiát, akkor hogy ne örülne, ha bárkiben ez a csoda megtörténik. Tehát akkor értelmes egy istentisztelet, ha örülhet az Urunk, és hogyha mi pedig azt az ajándékot, amiben ő részesíteni akar, mi megkapjuk. Hát így aztán okos és értelmes, logikus az istentisztelet. Pál apostol itt néhány szempontot ad nekünk, és arra kérlek benneteket, hogy ezt most együtt gondoljuk végig, hogy hogy is működik ez az okosság. Még egy kicsit az istentiszteletről beszélgessünk. Ugye úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy találkozunk az élő Istennel. De hát ez a találkozás nem olyan egyszerű. Az Ószövetségből gyönyörű szépen tudjuk, ismerjük azt, amit egyébként szinte minden világvallás ismer a maga módján, hogy nem lehet Isten elé csak úgy odaállni, mert ő Isten, én meg ember vagyok, ő teremtő, én teremtmény, ő tiszta, én pedig nem vagyok tiszta. Az úgy nem működik, hogy amikor nekem eszembe jut, olyan kedvem van, olyan hangulatban vagyok, vagy azt állom szépnek, jónak, és akkor oda megyek, és én találkozni akarok vele. Az Isten tisztelet azért jöhet létre, mert ő akarja, ő hajlandó rá, és azért jöhet létre, mert megtörtént a nagy áldozat. Itt utaltam az Ószövetségre, ugye a jeruzsálemi templomban gyönyörű, a szemünk előtt lepereg képi formákban, és hogy úgy állhat oda az ember az Úr elé, hogyha valaki fizet az áldozat, bűnért való áldozat, valakinek meg kellett halni helyettem, mert különben én halok meg, és nem jöhet létre a találkozás. Ha a világosság találkozik a sötétséggel, a sötétség megszűnik. Nem találkozhatunk, csak akkor, ha ott van az áldozat. Az Ószövetségi templomban előkép, hiszen egy kos nem válthat meg engem egy állat. Igazából az előkép, gyönyörű képe, ígérete annak, hogy egyszer eljön majd az igazi áldozat, és tudjuk, kiről beszélek, miről beszélek, Jézus áldozatáról. Ma is, amikor itt találkoztunk, és majd ha hazamegyünk, és az élettiszteletünk folytat, Isten tiszteletünk folytatódik, mi mindennek az alapja az, hogy Jézus az áldozatot bemutatta, és ez az Isten tiszteletünk alapja. Ha szabad így mondanom, kicsit furcsa, hogy a saját hangomat is hallom, hogy hát például ettől is okos, logikus, célszerű az Isten tiszteletünk. Azért célszerű, mert eléri a célját, hogy bennünket ez a találkozás megmentsen és tovább vezessen. Tehát ne csak liturgia, ne csak szokás, ne csak vallás, ne csak hagyomány, mindennek helye van a maga helyén, hanem élő élet, bűnbocsánat, kegyelem, újjászületés, örök élet. Így lesz célszerű, elérte a célját. Ezt fogalmazza meg Pál apostol is az alapigénkbe, ugye? Az Isten irgalmára kérlek, tehát titeket, testvéreim, az Isten irgalmára alapozva, így érthetnénk meg, mint egy építkezésnél, jó alapot kell elkészíteni, hogy a falakat húzhassuk föl. Isten irgalmára alapozunk, azért jövünk el, azért merünk imádkozni, azért halljuk az igét, és azért van reménységünk, hitünk, és azért indulunk az ő útján. Tehát az Isten irgalmára alapozva, azon keresztül történik meg a találkozás az élő Istennel. Hogyan folytatja Pál? Tehát az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul. Hát, oda szánjuk áldozatként, igen, fölajánlva a testünket, de hát ez nem olyan egyszerű dolog, mert az Ószövetségi Isten tiszteleten most megint erre gondoljunk, ugye milyennek kellett lenni az áldozatnak, tisztának és tökéletesnek. És ki az közöttünk, aki elmondhatná magáról, most elsősorban magamról beszélek először, a névsorban mindenki magában folytathatja, hogy mi vajon tiszta és tökéletes áldozatként oda tudunk menni elé, hogy az okos Isten tisztelet megvalósuljon. Tehát megint Jézusra gondolunk. mivel az Atya, amikor rám néz, akkor Jézust látja, ha én már meghaltam a régének, és elfogadtam az újat, mint egy nagy csere történt volna, életcsere. Hát ezért beszélhetünk arról, megint ugye az irgalomra alapoztunk, és Jézus megváltó munkájáról beszélünk, igen, és én a tökéletlen, aki nem vagyok tiszta, mégis Isten elfogad engem, igaznak lát, nincs saját igazságom, de Krisztus igazát magamra vehetem. És csak ezért beszélhetünk arról, hogy oda szánhatom a testemet, Uram, ez egy hála áldozat neked. Kegyelemben részesültem, és szeretnék a megtapasztalt szeretetre válaszképpen, szeretnélek szeretni. És ha már téged szeretlek, Istenem, akkor az nem megy másképp, akkor megpróbálom a körülöttem lévőket is szeretni. És beindul valami csodálatos folyamat. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol úgy fogalmaz, a testünket szánjuk oda. Itt konkrétan a testünkre kell gondolni, a hétköznapokra, nem különös, magasztos, misztikus dolgokról beszél itt Pál, hanem a hétköznapokról, a pénztárcámról, ahogy ugye a nagy igehirdető Spurgeon mondta, nem tudom idézni szó szerint, de valahogy úgy szól, hogy a pénztárcádat tarts közelebb a szívedhez, mint az imakönyvedet. Nem értjük félre, de szellemes dolog. Hiába van a szívemben az imakönyv, ha a pénztárcának vagy más szférában van a helye. Ott kell lenni a szívennél. Hát ez, hogy a testemet odaszánom, valami ilyesmire gondol itt Pál apostol. Olyan érdekes, hogyha visszalapozzuk a római levelet, ugye a kalauz használók, ezt olvasgatjuk most már hetek óta, itt a testről, a test tagjairól hogyan ír Pál apostol a római levélben, a harmadik fejezetben. Nyitott sír a torkuk, tehát torok, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. És ott van a torok, a nyelv, az ajak, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra. Hát ezek a mi tagjaink. És ezeket visszük oda, de van értünk bemutatott áldozat, és van bűnbánat, és van Istennek megújító kegyelme, és aztán ezek a tagok működhetnek másképpen is. A hatodik fejezetből olvasom a római levélből. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, hát itt vagyunk a mai témánknál, oda szántam, fölajánlottam, vedd el Istenem az életemet, de a pénztárcámat is, az autópályán való viselkedésemet is, a főnökömhöz való hozzáállásomat is, mindent fogadd el, a hétköznapi életemet is, a teljes életemet. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Amikor megtörténik ez a csoda az Isten irgalmából, hálaképpen, mivel igaznak lát Krisztus miatt, oda szánhatom az életemet, odaadhatom neki, és akkor elkezdődik egy életisten tisztelet. Senki nem ért itt félre, remélem és gondolom, nem akarom én a vasárnapi Isten tiszteletet, az ünnep óráját lekicsinyelni, ennek is jelentősége van. Feltámadás napi, nem vasárnapi ünnepünk van, feltámadás napi ünnepet tartunk 10-től 11-ig. Ennek van jelentősége. Annak is, hogy fölvettem a nyakkendőmet, ha otthon krumplit hámozok a konyhában, nem veszem fel a nyakkendőmet, de a krumpli hámozás is Isten tiszteletté válik. Eltűnik a különbség. És halott, nem okos, nem logikus, semmire nem jó ünnepi Isten tisztelet az, amiből hiányzik a kapcsolat a hétköznapi élettel, amikor nincs kapcsolatunk a hétköznappal. 10-től 11-ig, mintha valami más világ lenne az életünkben, és utána már nincs szükségünk az Istenre. Gyökösi Bandi bácsinak volt egyszer egy szolgálata, és azt így soha nem fejtem el, ezt sem tudom már szó szerint idézni, de körülbelül azt mondta Bandi bácsi, egy kicsit költő is volt, fantasztikus, hogy hogy tudta ezeket megfogalmazni, hogy sokan úgy vagyunk ezzel, hogy van egy kis jól használható praktikus Jézuskánk. Hétközben általában nincs szükség a Jézuskára, de kinyitjuk mondjuk 10-kor a templomajtót, és akkor elővesszük Jézuskát, hogy most vigasztalj meg, most adj valami bátorítást, most adj egy olyan jó érzést, hogy most úgy jól vagyok, és akkor 11-kor vége az istentiszteletnek, visszazárjuk a templomajtót, maradj ott Jézuska, de most már ne zavarj engem, már hétfőn komoly dolgokról van szó, hát az már az üzleti világa, szomszédok, hát már nem úgy van, mint régen. Csak jövő vasárnap megint kinyitjuk a templomajtót, megint előveszük a Jézuskánkat. Pont ez ellen szól az ige. Tehát az Isten tiszteleten is ott van a hétköznap, és hát szomorú, sivár, micsoda a hétköznap az, amiből hiányzik az Isten tisztelet. Ez a kettő valahogy, ez a két terület összefolyik keresztény életünkben. Erre akar itt tanítani bennünket Pál apostol. És még egy kicsit arról hadd szóljak, hogy ugye, azt kéri tőlünk, kéri apostoli tekintéllyel, szeretettel, Isten irgalmára hivatkozó, azt kéri, hogy szálljuk oda az életünket, hogy legyen egy okos, logikus, célszerű célba jutó Isten tisztelet, a teljes élet. Szálljuk oda, hogyan megy ez az odaszánás. Erről is nagyon szépen beszél itt ebben a két, és tulajdonképpen ez inkább egy nagyon-nagyon hosszú körmondat. Értelmünk megújulásáról van szó. Tehát idéztük a torkot, nyelvet, ahonnan hirtelen jönnek a szívből mindenféle gondolatok, beszédek, szörnyűségek, és jönnek jó dolgok, áldást hozó szó is, meg megértő hallgatás és a másiknak a felkarolása. De nagyon-nagyon fontos az értelmünk. Az értelmünknek meg kell újulni, mert akkor tudom odaszánni magam. Nem elég csak az érzés, az is kell, de józan paraszt ésszel ki kell mondanom azt, hogy igen, oda akarom adni az életemet. Fogadd el az életemet, sőt, hálát adok érte, hogy egyáltalán ilyet megfogalmaztam, és hogy szó lehet róla, hogy elfogadod az életemet. Értelmünk megújulása, hát ehhez kell az Isten igéje és az Isten szent lelke, amelyik megújítja az életemet, és az értelmemet, életemet is, de az értelmemet is, hogy meg tudjam ítélni, hogy mi az Isten akarata. Az Isten akarata az én megmentésem, az Isten akarata, hogy részese legyen az életemnek, és az is az ő akarata, hogy én ezzel tovább menjek, és másoknak is tudjam az Isten szeretetét közvetíteni szóban, élettel, türelemmel, alázattal, ahogyan éppen a lélek vezet. Érdekes, itt utána nézegettem a Biblia szövegében, azt mondják a tudós írás kutatók, hogy ezt, hogy megítélhessük, ezt a szót úgy is lehetne fordítani, hogy próbálgassuk, hogy mi az Isten akarata. Ebben van egy kedves biztatás, mert hát egyikünk sem mondhatja azt, hogy a nap minden percében, órájában és minden nap olyan pontos, tökéletes ítéleteket hozunk, hogy itt jobbra 5 fokot, és ott az Isten akarata. Hiszen minden nap ügyetlenkedünk, inkább az a valóság. Próbálgatom, belefutok egy zsákutcába, visszajövök, megbánom. Én legalábbis így élem a keresztény életemet, tele-tele ügyetlenséggel. Néha egy kicsit sikerül jobban, aztán kétszer, megint rosszabbul. De ez olyan vigasztaló, hogy próbálgatni lehet. Tehát egy csodálatos, szép lehetőség az életünknek, hogy keresem, próbálom. Itt az Isten akarata? Imádkozom, nem kaptam választ, megint imádkozom, olvasom az igét. Lehet, hogy nem értem, akkor megint olvasom, és aztán alakul. De az Istennek van erre türelme, ez is a kegyelme, hogy lehet próbálgatni. Egy apostoli figyelmeztetést is olvastunk. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával. Ugye van a világ, az Istenen kívüli gondolkodás, az Istenen kívüli szellemi valóság, azt meg úgy is lehetne fordítani, hogy a kor, a korszakhoz. Tehát amit korszellemnek is hívunk. És az óriási erő, egy hatalmas nagy, mint egy mágneses erő, mindig vonzással bír. És nem mondhatjuk azt, hogy rám nincs hatással, mindannyiunkra van hatással. És ezt tudni kell. Az ige sokféleképpen sok helyen erre figyelmeztet. És az Isten világa az más. Nem idomulok, alakulok, mintha egy puha anyag lennék, a gipsz öntést, amikor beöntik egy formába, szóval hogy úgy kell elképzelni, a világ kínál egy formát, és akkor a gondolkodásom, az életvitelem beleolvad. Hanem van egy másik irány, ahhoz kell alakulnunk, és ahhoz kell igazítani magunkat. Az viszont egy átalakulás, tehát nem olvadok, idomulok a kor szellemhez, hanem igazodom, alakulok, átalakulok, egy teljes átalakulás lehetséges az Isten világához. És Pál arra figyelmeztet, hogy a kettő között van egy nagy határ. Szívesen használnám azt a kifejezést, csak a társadalmi életben úgy megterhelődött ez a kifejezés, hogy ellenzék, de most ettől vonatkoztassunk el. Keresztjének lenni minden történelmi korban, így szellemi, nem politikai értelemben, szellemi értelemben mindig azt jelenti, hogy a kor szellemmel szemben mindig ellenzékben vagyok, mert Jézus és a kor szellem az mindig két külön valóság. Mindig ébernek kell lennünk arra, hogy ne befolyásoljon minket, hogy most ez a szokás, ezt kívánja a tömeghangulat, mert Jézus mást kíván. És itt az Isten tisztelet célja, az életisten tiszteletünk célja is, egyben ajándéka is, igen, megérthetjük, hogy mi az Isten akarata. Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni, mindenki a saját életében. Hétköznapról beszéltünk, hétköznapi életisten tiszteletről, hogy neked ma délután, holnap, számodra mi az Isten akarata? Mi az a lépés, mi az a tevékenység, mi az a feladat, ahol te együtt vagy az Úr Jézussal? Nem baj, ha nem mindig tudod, hogy mi lesz holnap után. Elég minden napnak a maga gondja és a maga feladata. Én ezt értettem meg, ezeket értettem meg, tehát ebből az igéből, és nekem így szólt, és ezt szerettem volna veletek is megosztani. Életisten tiszteletre tanított ez az ige, hogy van igen az ünnep órája, és van a hétköznap, vannak a hétköznap órái, de a kettőben, mind a két területen egy az Úr, egy a megváltónk. És lehetséges, ilyen meghívást kaptunk, azért lehetséges, nem azért lehetséges, mert jól gyakoroljuk, hanem mert meghívásunk van rá, lehetséges egy ilyen élettiszteletet, Isten tiszteletet gyakorolni. Beszéltünk arról, hogy az egésznek az alapja az Isten irgalma, azért adhatom oda ezt a nyomorult testet, kezemet, számat, szívemet, minden, ami van, Krisztus miatt fogadja el, és van Szentlélek, és lehet igazodni napról napra, és csodálatos, izgalmas feladat az Isten akaratát keresgélni. És nagyon nagy öröm, amikor az ember megtalálja. Hát áldjon meg bennünket Isten ebben a vele való közösségben. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 241. dicséretünket énekeljük. Szent vagy örökké. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, az irgalomért, a kegyelemért, hogy most ebben a pillanatban is az az alapja annak, hogy csendben lehetünk, megszólíthatunk téged, hozzád fordulhatunk. Kérünk, hogy dolgozz lelkünkben, az értelmünkben, hogy mindnyájan, akik itt most együtt voltunk, valamit haza tudjunk vinni, valami kézzel foghatót, valami értelmeset, logikusat, hogy az életünk is a te célodnak megfeleljen, hogy így legyen, így váljék az életünk céltudatossá, hogy felét haladjunk, hogy ezt nap mint nap tudjuk, ebben tudjunk reménykedni. Kérünk, őrizd meg bennünket ebben a nagy vonzásban, amit az Isten nélküli világ, a szellemvilág okoz. Könyörülj rajtunk, hogy ne alakuljunk, idomoljunk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk és akarjunk hozzád igazodni. Adj bátorságot hitben, reménységben, hogy merjük a teljes megújulásokat, meg átalakulásokat az életünkben, hogy amiről már sejtjük, tudjuk, hogy rossz lom, kidobni való lom, egy gondolat, életforma, bármi pótcselekvés, tudjuk azt letenni. Tudjuk letenni a félelmeinket, mindenféle görcseinket, nyavajánkat. Így könyörgünk hozzá, hogy vezesd az életünket kicsi és nagy dolgokban egyaránt. Legyél jelen a hétköznapokban is, hogy tudjuk hazavinni azt, amit az ünnep percéből haza lehet vinni. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál, és szeretnénk még eléd vinni mindazokat, akiket most eszünkbe juttatsz, akik szenvednek, akik betegek, akik kínlódnak, keresgélnek, akik nincsenek a helyükön. Kérünk, hogy munkálkodj az ő életükben, és mutasd meg magadat nekik. És minket is tégy alkalmassá, hogy aki a mi környezetünkben szenved, tudjunk mellé állni, tudjuk őt elfogadni, tudjuk segíteni, tudjuk szeretni. Kérünk, hogy őrizd meg a gyülekezetünket, az országunkat, népünket. Köszönjük, hogy itt vagy. Áldjuk a te nevedet. Amen. Most együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk záró éneke következik, az új énekeskönyv 118. éneke, és majd utána fogadjuk az áldást.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Áldás, békesség!